Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Mai adásunk témája: Húsvét hétfői elmélkedés a római Szent Kelemen templom kivirágzott paradicsom fájáról, mint a föltámadás virágos kertjéről. Vándorbottyát a sorokba támasztotta, rátette átolvetőjét és széles karimájuk alapját, de közben szemét le sem vette az előtte csillogó látványról. Elől a szentély magasában ragyogott valami, ami vonzotta, és ő csak ment, amíg a templomi énekesek melvéddel körülvett szkólájához nem ért. Rátette kezét a hűvös márványra, és olvasni kezdte a mozaikos evangéliumi üzenetet: dicsőség a magasságban Istennek, aki a trónon ül, és békesség a jó akaratú embereknek. A hengeres szentély mélyedés felső negyed gömbjében arany háttérben kék kereszt, rajta függ a halott Krisztus. Lehúny szemmel vérzik. A kereszt meghosszabbított szárain arányosan elosztva 12 fehér galamb. Az apostolok. Karjai alatt jobbján az anya, balján a szeretett tanítvány. Mindez egy hatalmas folyondár tengerben. Virágzik a paradicsom, gondolta rögtön, ahogy először megpillantotta. Ilyet még nem látott. Ahogy a szeme megszokta a templomi homályt, úgy kezdett a mozaik megvilágosodni, és a zarándok olvasni kezdte az ikont. Második András király úr házába jött, és 9. Gergely pápa úrhoz tartott. Útközben, ha kérdezték, deákul válaszolt: Peregrinus Hungaricus sum, hogy ő magyar zarándok, mert a deák szót a templomok is palotán környékén értették. A pápa urat ismerte, hiszen együtt jártak a bolognai stúdiumra, a bolognai egyetemre, és együtt hallgattak lengyel, cseh, német, francia, flamand, spanyol és angol deákokkal jurisprudenciát, jogbölcseletet. A negyedik keresztes hadjárat után egy megfáradt, járványoktól is megtizedelt Európában kelt útra, engesztelésű saját lelke, hazája és szentegyháza üdvösségéért. A tengerparton jött, megállt Aquileiában, Velencében, Ravennában, és Ancona után Assisibe tartott Szent Ferenchez. Deáktársa a pápa úr avatta nemrég szenté, 1228-ban, és 6 évvel később domonkost is. Új idők jönnek, gondolta, aminek jeleit már otthon láthatta a prédikáló dömések és a ferences barátok körében. Tegnap érkezett, és másnap, virágvasárnap részt vett a lateráni bazilikában a pálmás olajágas körmeneten. Látta Hugót is, az ugyancsak megöregedett pápa urat, és vette az áldását. Most nagy hétfőn délelőtt lejött a lateránból a Quattro Santi Coronati templomba, és csöndben imádkozott földiei templomában. Az a 4 megkoronázott szent ugyanis pannonföldi vértanú kőfaragó a 4. századból, és mellettük otthon érezte magát. Utána tovább jött lefelé az úton, és mielőtt a Kolosseumhoz ért volna, már is betért jobbra a Szent Kelemen templom átriumába. Az apszis mozaik alján ugyancsak deánkul ezt olvasta: Ecclesiam Christi Viti, vagyis Krisztus egyházát hasonlítsuk ehhez a szőlőtőhöz, ami a törvénytől elszárad, de a kereszt élteti. Az igazi keresztet töredékét és Szent Jakabnak és Szent Ignáznak egyet fogát űrzik pontos helyen, ahol Krisztust ábrázolják e felirat fölött. Gyönyörűségében megborzongott. Ez akkor nem csak egy oltárkép, hanem egy díszes erekje tartó. Valahol a felirat említette helyen néhány mozaik kő alá rejtették Krisztus keresztjének egy darabkáját. Mégiscsak egy pápának a temploma ez, mégpedig Péter apostol 3. utódái. Linus, Cletus után Clemens, magyarul Kelemen. A latin szó jelentése kíméletes, szelíd, elnéző, és bizonyára jellemet is csakar. Ha a templomnak ő a titulusa, akkor ott is kell lennie. Megvan. A diadal íven jobbra, Péter mellett. A homorú apszis félkaréján, a diadal íven középütt a föltámadt Pantokrátor Krisztus, baljával az evangéliumos könyvet szorítja magához, jobbjával áldást ad. Őhozzá menekült a római Kelemen is, aki a névrokon Titus Flavius Clemens konzul, Domitianus császár unoka testvérének lehetett, felszabadító zsidó származású rabszolgája, és meglehet nevét is tőle kapta. Pál apostol a Filippiekhez írt levele végén említést tesz Kelemenről, aki vele együtt fáradt az evangélium hirdetésében, és akinek neve föl van jegyezve az életkönyvében. A hagyomány szerint 92-99 között ült Péter székében, és onnan száműzték a távoli Krím félszigetre, ahol horgonyt kötöttek a nyakába, és tengerbe folytották. A mozaikon a görög-latin megnevezésű Hagios Petrus mellett ül, ugyanolyan fehér, tóga ruhában, vele egyenlő méltósággal, és hallgatja, aki jobbjával az ítélő Krisztusra mutat, mondván, Respice promissum clemens, a me tibi Christum. Figyelj, Kelemen Krisztusra, akit megígértem neked. Kelemen balján egy hatalmas horgonyt tart függőlegesen. Lehetetlen nem felismerni, hogy ez a horgony egy keresztfa, jele a vértanú halálnak. Erre utal lába alatt az a négy párebezés hajó, amelyek körül halak úszkálnak, a mélybe süllyesztett Kelemen utitársai. Innét tér vissza a tekintete az egész kép olvasásához. Nem is képez, gondolja. Valóság. Az a kereszt, a mozaikon, valóságos a belé rejtett vér a crux miatt, és a kereszt mellett álló egyház sem csak jelképes, hiszen a paradicsom mezőbe illesztették Szent Jakab apostol és Antiókia Szent Ignász testének egy-egy darabkáját. Testében is jelen van tehát itt az eklézia. De hol is vagyok én? Kérdi, és tájékozódni kezd, mert az akvileai, a Ravenna és főként a római templomok mozaikjai egyszerre nyújtanak neki ugyan támpontot a megfejtésben, de bizony meg is zavarják. Amit lát, a Szent Kelemen bazilika apszis mozaikja rég is, meg új is. Fönt a diadalív említett Pantokrátor Krisztusa, igen, jól emlékszik olyan, mint a falakon kívüli Szent Pál bazilika diadalíve. A világ megváltó Krisztus fölött balra is, jobbra is, itt is, ott is, a négy evangéliumi élőlény annak a jeleként, hogy ezt a Krisztust hirdetni kell a tetramorf négy formájú örömhír jegyében. A diadalív alsó szegleteiben, itt Rómában, saját vértanú bazilikáikban Péter és Pál apostolok oszlopos alakjai láthatók. Érthető módon Krisztus mellett ők a főszereplők, valamiként úgy, mint itt Szent Kelemen Péter apostol mellett. De akkor ez az 5. század üzenete csodálkozik el, és igaza van. A Krisztus esemény földrajzi foglalata is jelen van, ahogy elején ábrázolták a diadalív talpánál. Balra Betlehem, jobbra Jeruzsálem. Égköves fallal körülvett városok ezek, kifelé a templomhajó felé forduló kapuit hatalmas reteszek torlaszolják el. Ide nem lehet csak úgy bemenni. Apró jelek pontosítják a helyi értéket. Balra, a Betlehem feliratnál, a zárt kapuhoz fölvezető lépcsőn egy kisgyermek ül, jobbjával fölfelé mutat, a zárt kapu fölötti fülkére, ahol egy fehér ruhás angyal tart kendőt a kezében. A megtestesülés, az inkarnáció titka ez, ahonnét hatalmas folyamként lép ki a szentély felé az apostolok hitben jól táplált bárány serege, akik emelt fővel lépdenek a középütt álló, egyedül glóriás bárány felé. Jobbról, Jeruzsálem felől, Jeruzsálem felől is hat bárány tart az Agnus Dei felé, aki szintén ebben az irányban áll, a Szent Városból érkezett, arcával az zarándok felé, akit mélységes szeretet fog el iránta. Szívesen beállna a bárányok közé, de még nem találja a bejáratot. Mert a jeruzsálemi porta speciosa, az ékes kapu is zárva van. A fölvezető lépcső első fokán kakasál, a kapu fölötti csúcsívben aranykereszt. Bizony, ez Péter oldalán van, az ő megkiáltó kakasa ez, mert nem akart azt a keresztet sem mesterén látni, sem magán hordani. Tehát hol is a bejárat? Hol van az egész kép kulcsa? Töpreng tovább az arándok és tűnődik. Hol is látott római apcismező közepén keresztet? Soha és egyetlen római ókeresztény bazilika szentély apcisában nem ábrázolták korábban a kereszt mellett Máriát és János apostolt. Ez a típus először kereten bukkan fel. Bizáncban szentesítik a formáját, és a 8.-9. századi képrombolás során menekülő ikonfestők hozzák Rómába, többek között a Palatinus tövében álló Santa Maria Antiqua templom baloldali kápolnájába. A románkor művészete honosítja nyugaton, és lesz éppen a Szent Kelemen bazilika apszis mozaikja az új típus felavatása. Akkor alig több mint 100 éve rakták ki ezt a mozaikot, gondolja a zarándok. És benne is összeáll a sok apró saját mozaik darab egy egészé. Második Paszkál pápa idején, a 12. század elején emelték a templomot egy régebbi ókeresztény templom fölé, máig álló kettős ion oszlop sorával, a kórus emelvénnyel, dupla felolvasó állvánnyal és csavaros, berakásos húsvéti gyertyatartóval. Valójában újjáépítették azt a 4.-5. századi ősi templomot, amit 1084-ben az atléta László urunk országlása alatt a délről érkező északi normannok leromboltak. Amikor a 11. század végén hozzáfognak az újjáépítéshez, valójában a régi lerombolt templomot építik újjá, de minthogy eleve mélyebben feküdt a környezeténél, ezért az ősi bazilikát 4 méter magasságig törmelékkel feltöltötték, és így az új templomot a régi fölé emelték. Annak új apszis mozaikját pedig 1118-tól kezdve megmaradt rajzok alapján az eredeti mozaik darabokból rakták össze. Majdnem újból, mert jó néhány helyen kiegészítették. Nincs ebben semmi meglepő. Az Ecclesia Semper Nova et Vetera est. Az egyház mindig egyszerre új és régi. Ott a reformprogram. Mutat a zarándok az apszis mozaik alsó kék mezőiben futó, már idézett fehér betűire. Krisztus egyháza legyen hasonló ehhez a szőlőtőhöz, ami a törvénytől elszárad, de a kereszt élteti. Vissza a kezdetekhez. Gergely pápai Gregóriánus reformja az egyházat szőlőtőhöz hasonlítja, amely Krisztus keresztjéből születik meg. Ide érkezik az zarándok tekintete a kereszt valódi tövéhez, ahol hatalmas akantusz cserje látható. Itt a titok nyitja, és közelebb megy, hogy jobban szemügyre vehesse. Az akantusz üzenetén töpreng, hiszen a szöveg vitisről, szőlőtőről beszél. Öreg bonóniai grammatika tanára mesélt neki egyszer erről, amikor a János Passiót magyarázta. A katonák tövisekből koronát fontak. Stefanon ex akanton, vagyis akantusz koszorút. Ennek az akantusz bokornak a tövénél egy kicsi szarvast lát, amit egy vöröses girland fog körbe. A 12. századi mozaik készítő mester már nem tudta pontosan, hogy a 700 évvel korábban készült eredeti jelenet a nagybőt szent 40 nap során tartott misztagógikus katekézisnek a képi ábrázolása. A kicsi szarvas a katekumen, aki azért járt estéről estére éjszakába nyúló katekézisekre, hogy bevezesse Krisztus misztériumába. Ő még gyenge, és ugyan ott szimatolgat a megváltó kereszt környékén, de ő sem ússza meg szárazon, hiszen a keresztségre készül azt a kísértést, amit az üdvözítő is elszenvedett. Az a vöröses kunkorgirland eredetileg kígyó volt. Róma katakombáiban is ismerős a kép, ahogy a forrásra járó szarvasok elnyelik és legyőzik a kígyót. A kertben járunk, ahol a mozaik kereszte pontosan ott emelkedik, ahol a bűn megtörténik. Annak a katekumen kis szarvasnak, hogy legyőzze a kísértőt, innia kell a forrásból, meg kell keresztelkednie. A kereszt alatti akantusz bokorból a teremtés könyvének négyágú forrása fakad, és két gyönyörű, pettyes hátú szarvas kortyolgat mohón belőle. Ez már húsvét éjszakája, az exultet áldott éjszakája, amikor a katekumenek az idáig megtett úttól fáradtan megmerülnek háromszor az újjászületés fürdőjében. A zarándok bólogat. Igen, a bűn helye a kegyelem helyévé lett, mert Krisztus keresztje a bűn helyét paradicsommá változtatta. Az 5. század hite szerint a keresztség során alászálló lélek megújítja a föld színét, az egész föld színét. A megváltás olyan erős, hogy mindenre kiárad. Ezt a pünkösdő növekedést az Isten adja. A kereti ikonográfiában az életet adó lélek színe a zöld, az új élet zsengéje. A zarándok megszámolta az új élet zöldes fürtjeit, és megszédül, csak dadog. Nem, ez lehetetlen, mondja, de a szíve újjong. Az akantusz cserje tövéből jobbra és balra egy-egy vastag szár emelkedik ki, és önmagába visszatekerő hajtásai körkörös fürtökkel töltik meg az egész apszis mezőt, ameddig a szem ellát. Balra 25, jobbra 25. 5x5-ös mezőben. Pontosan 50, ahogy a pünköst szó is mondja, Pentekosztész. A hívő ember számára az akantusz tekervényes szőlőtővé változik, és egyszerre hirdeti mindkettő jelentését. Először a vitis szőlőtő üzen, ahogy Jézus magáról mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Íme itt a bő termés. De az akantusz is üzen, hiszen már az első keresztények pogány kortársai is a győzelem jelének tartották. De a régiek azt is tudták, hogy a győzelemnek ára van. Az akantusznak pedig tüskéi, amelyek éppen a küzdelem szenvedésére emlékeztetnek. Az ókeresztény hitvilág ennek a klasszikus magyarázatnak húsvéti értelmezést adott. Tövisei miatt az akantusz a halál palántája, míg lilás-fehéres, nagybőti virágának illata a föltámadás kenetének az illatát hordozza. Ami az apszis alatt az oltáron történik, nem is más, mint ennek a pünkösnek a meghosszabbítása. A lélek kiáradása a kenyérre és a borra, aztán az egész ünnepi közösségre és rajtuk keresztül, mert kapják a szót, íta, menjetek, az egész világra. Hallja a szót a zarándok, megvárja még a szent városban az új húsvétot, és viszi majd haza aranybullás ura országába az örömhírt, ami lám ígéret és valóság. Ő azért jött, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Meghatottan térdre ereszkedik, és még egyszer felpillant. A mozaik csúcsán egy kéz mozdul, az atyáé, és koszorút nyújt fiának és fia barátainak. A zarándok elfogadja a fiútól, urainak urától. Hervadhatatlan koszorút kapott, borostyán csüng le róla két oldalt. Felveszi a sarokba támasztott vándorbottyát, átalvetőjét, széles karimájú kalapját, és elindul hazafelé. A római Szent Kelement templom kivirázott paradicsomfája címmel Páter Vértesaljai László húsvéti emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.